Okostelefonok, virtuális megoldások, laptopok és online felületek. Számos információ, adat, hír és lehetőség. Ezeket hozták el a 21. század eszközei. Olykor azonban nehéz eligazodni a virtuális labirintusban. Ebben segít a digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Szilárd.
Nincs üdülés kürtős nélkül, ezért a marosvásárhelyi Tulipán utcai kürtős kalácsos a gyilkos tóhoz is elkíséri önöket. Aggodalomra semmi ok, hisz a minőség és a baráti árak nem változnak. Az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft.
Tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és a Digitális Világ hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagy Bodó Szilárd. A közösségi média egyre inkább a fő tájékozódási ponttá válik. Az emberek már nem csak azért mennek fel például a Facebookra, hogy megnézzék, hogy az ismerőség éppen mit csinálnak, hanem itt fogyasztják a híreket is. A média online térbe való költözése már rég elkezdődött, lényegében az ezredforduló környékén jelentek meg az első hírportálok. Ezekkel semmi baj nem volt, csak utána elérkezett a közösségi média korszaka. Ezeket a felületeket pedig a pártok oldaltól és ideológiától függetlenül propaganda eszköznek használják. Arról nem is beszélve, hogy ezeken a felületeken hemzsegnek az álhírek, a deepfake tartalmak és a komoly összegekkel megtámogatott egyoldalú, idézőjeles újságírók. Ezekkel kell felvenni a versenyt a hagyományos, független média, amely egyre nehezebb helyzetbe kerül, ilyen körülmények között pedig az a kérdés is felmerül, hogy hogyan tud helyt állni ebben a versenyben egy hír. Levél. Erről beszélgetünk a mai digitális világban. Témánk online média, közösségi média és hírlevél. Kedves hallgatók, önök is bekapcsolódhatnak a beszélgetésbe. Kérdéseiket, hozzászólásaikat várjuk a Marosvásárhelyi Rádió digitális világ Facebook oldalon. Továbbá bejelenteném, hogy a műsor honlapunkon online is hallgatható. Címünk marosvásárhelyiradio.ro. Telefonos kapcsolat révén itt van velünk Dúl Szabolcs újságíró, hírlevél szerkesztő, a Telex volt főszerkesztője, akinek köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és eljött a digitális világba. Újságíró kollégák vagyunk, tegeződni fogunk, köszöntelek a műsorban.
Szerbusz, jó napot kívánok, köszönöm szépen a meghívást a műsorba.
Kezdjük azzal a beszélgetésünket, hogy hogyan érintette az online térbe való átköltözés a hagyományos sajtot, vagy részleges átköltözést, és itt most elsősorban a nyomtatott lapokra gondolok, hiszen azt már rég látszik, hogy az online média leuralja a piacot, még egyszer hatványozottan talán igaz ez az írott sajtóra. Persze önmagában nem baj az online média térhódítása, hiszen egyrészt az internet demokratikus felületként van számon tartva, másrészt ezáltal gyorsabban eljuthatnak a hírek a médiafogyasztókig.
Hogyha röviden szeretném megfogalmazni, akkor úgy válaszolnék, hogy nagyjából kivégezte. Tehát azt látjuk, hogy a hagyományos kinyomtatott újságokat, napilapokat ma már tényleg csak nagyon ritkán veszik, és nagyon kevés helyen tudnak megélni, illetve másfajta logikával tudnak megélni, hiszen pont abban változott a média, ez a média felgyorsulása, az internet terjedése, az online sajtónak tényleg ez az elsöprő növekedése, hogy ugye jellemzően mindent azonnal megtudunk, minden gyorsan terjed, sokszor most már az online sajtót is megelőzi ugye a közösségi média, erről még beszélni fogunk, míg ugye a hagyományos napilapok, emlékezzünk csak vissza, amikor még ezeket olvassuk, mindig az előző napi híreket dolgozták fel. Tehát ezeknek nagyjából így nincsen létjogosultsága, és kereslet sincsen ezekre nagyon, és akkor még arról nem is beszéltem, hogy ugye ezekért még mind fizetni kell jellemzően, tehát meg kell venni az újságosnál, míg az online tartalmakért pedig nagyon sokszor nem kell fizetni, erről is még majd beszélhetünk. Szóval ez egy nagyon nehéz helyzet, de én is most nem is sopánkodni akarok, hanem inkább csak azt akarom elmondani, hogy mindenre az átállásra villámgyorsan került sor, és láttuk azt, hogy amelyik hagyományos média napilap nem kapcsolt, az ment a süllyesztőbe és eltűnt. Ebből tudunk pozitív példákat is mondani, hogy valaki ki tudta építeni nyilvánvaló módon az online lábát is, és a print médiának egy picit más szerepet ad, de nagyon sokan eltűntek. Hát, hogyha most csak szűken a Magyarországi piacot nézzük, emlékszem, hogy én amikor kezdtem az újságírást, ami azért nem volt olyan régen, hogy 15 évvel ezelőtt, akkor még 4 nyomtatott napilap volt, és emellett még voltak a nyomtatott bulvársajtó, és így tovább, és ezzel kezdődött mindig a nap, hogy ezeket átlapoztam. Ma már nem lapozok át semmit, mert mindenről előbb értesülök az online médiában.
Hamarabb lehet értesülni, és ugyanakkor ingyenes, és pont ez az ingyenesség a kérdés, hogy akkor hogyan tud egy online hírportál, egy online térbe átköltözött újság független lenni napjainkban?
Na hát itt a második probléma. Ugye, ahogy megjelent az online sajtó, meg ahogy az internet ugye elkezdett terjedni, hát megszoktuk azt, hogy minden kapjuk ezeket a híreket. Ugye azért pár évtizedel ezelőtt, és tényleg nem kell itt emberöltőket azért visszaugrani, hanem mondjuk tényleg 10-20 évvel ezelőtt, az egy teljesen megszokott dolog volt, hogy előfizettünk a magazinra, a napilapra, vagy belemegyünk az újságoshoz, vagy a közérben, a pénztár mellett kiemeljük ezeket az újságokat, és fizetünk azokért a hírekért, azokért az információkért, amelyeket ez tartalmaz. Ez megváltozott, és ugye megszoktuk azt, hogy inkább elővesszük a telefonunkat, és kattintunk, átkörgetjük, és megnézzük, hogy mik a hírek, és ezért nem fizetünk. Megszoktuk, hogy ez ingyenes. Na most az ezzel a probléma, hogy ezeket az információkat, ezeket a tartalmakat ugye valakinek elő kell állítania, és valakinek ezt ki kell fizetnie. Hogyha ezt nem az olvasó fizeti, akinek az érdekében kellene ugye elvileg, hogy készüljön, akkor ezt óvatatlanul másnak kell kifizetnie. És akkor itt jön be az a dolog, hogy a különböző online lapok emiatt függésbe kerülnek nyilvánvalóan valakitől, aki ezt finanszírozza. Ez ugye tulajdonos szokott lenni, de hát a politikai meg a gazdasági érdekek ilyenkor bejönnek a képbe, és elkezdődik az a játék, hogy valaki politikai célból hoz létre lapokat, és abból a szempontból szeretné, hogy elkészüljön az újság, de arra is van példa, ugye, hogy oligarchák, vagy valami fajta gazdasági szereplők gazdasági célokból hoznak létre médiumot, akkor pedig ez az irányadó. De most ez azért probléma, mert az újságírásnak tényleg a legelemibb alapszabálya, vagy alapkritériuma az az, hogy ez az olvasók érdekében készüljön, hírértékek alapján írjuk, minden olyat megírunk, ami érdekli az olvasókat, mert a tájékoztatás a fő cél. És hogyha e fő cél fölött van még egy politikai érdek, vagy gazdasági érdek, ami hát nyilván, hogyha a pénz beszél, ugye, akkor elnyomja ezt a tájékoztatás érdekét, az olvasói érdeket, akkor rögtön ez a tartalom kárára megy. Hát erre rengeteg példát tudnék mondani, hogyha most csak tényleg a magyarországi viszonyokat nézzük, akkor pont az egyik ilyen lokális probléma az az, hogy nagyon sok olyan sajtótermék van, amely politikai függésben van, jellemzően a kormánypárttól, és éppen ezért olyan tartalmak nem jelenhetnek meg például bizonyos sajtótermékekben, ami a Fidesz számára kellemetlen. De gazdasági példákat is lehet mondani, hogy jellemzően, hogyha valamilyen bankhoz, vagy banktulajdonoshoz köthető lapról beszélünk, akkor arról szóló dehonestáló hírek, vagy pénzpiaci hírek nem jelenhetnek meg. Na most éppen ezért ki kell alakítani olyan modellt, hogy az olvasónak is lehelyen beleszólása abba, hogy mi kerül be, tehát hogy az olvasó tudja finanszírozni, és éppen talán most kezdődik el az az átállás Magyarországon, az Európai Unióban, nyugaton, hogy egyre jobban jönnek rá az olvasók, hogy bizony nincs ingyen ebéd, be kell szállni a finanszírozásba, valamilyen módon fizetni kell ezekért a tartalmakért, de azt látjuk, hogy egyenlőre az a fajta biztos modell még nem született meg, ami mindenki számára mindig kielégítő, hiszen van az a modell, hogy ingyenes marad a tartalom, de valami fajta támogatást szednek a lapok. De ugye ilyenkor nagyon sok a vonaton a potyautas, ha lehet így fogalmaznom, aki ingyen elolvassa ezt a dolgot. Aztán vannak azok a modellek, akik úgynevezett fizetőfal mögé dugják a tartalmat, vagyis csak azok férnek hozzá, akik fizetnek érte. Itt ugye ennek az a hátránya, hogy kevesebb emberhez, vagy a legtudatosabb emberekhez jut csak el a tartalom, és nem mindenkihez jut el, és ezek az emberek, akikhez nem jut el a fizetős tartalom, mondjuk a valós információ, az másfajta tartalommal találkozik, mondjuk a közösségi médiában, és ahogy említetted, fake news-zal, erről is beszélhetünk még, illetve vannak ilyen különböző hibrid modellek, hogy valaki támogatásból is él, előfizetésből is él, reklámokból is él, és ebből próbál meg valamit kitalálni. Szóval egy ilyen nagy kísérletezés van ebben a mostani média átalakulásban, és amennyire sokan mondjuk áldozatai lesznek ennek az egésznek, tehát mondjuk újságok szűnnek, meg szerkesztőségek szűnnek, meg újságírók nem jutnak álláshoz. A másik részről, hogyha egy picit ilyen történelmi vagy média történeti szempontból szemléljük, akkor ez nagyon izgalmas. Hát iszonyatosan sok lehetőség van kitalálni bármit, akár új finanszírozási modelleket, akár új fajta formátumokat, és mindezt azt teszi lehetővé, hogy gyakorlatilag bárkinek lehetősége van arra, hiszen a tartalom előállítás az most nagyon könnyű lett. Nem kell nyomdát birtokolni ahhoz, hogy legyen egy tartalom előállító helyünk, egy újságunk, hanem gyakorlatilag bárki 5 perc alatt létrehozhat egy blogot, egy közösségi médiás oldalat, vagy akár egy hírlevelet is.
Itt említetted a fizetős falat, ami mögé egyes sajtóorgánumok az írásaikat vagy tartalmaikat rejtik, és csak azok férnek hozzá, akik fizetnek. Azt hiszem nem túlzok, amikor azt mondom, hogy ennek a teljes ellentéte a közösségi média. Ez mekkora változást jelentett a sajtóban, hiszen, hogyha visszatekintünk, már 20 éves a Facebook, idén február 4-én ünnepelte a kerek évfordulóját.
Brutális változást hozott, sőt, mondhatom, hogy ez hozta az igazi nagy változást két okból is. Az első ok, hogy a közösségi média használói, azok nem csak fogyasztók, tartalomfogyasztók, hanem tartalom előállítók is egyben. És nem akarok itt senkit ijeszgetni, de gyakorlatilag az a kedves hallgató is, aki most hallgat minket, és lehet, hogy előbb posztolt egyet a Facebookon, vagy kirakott egy képet az Instagramon, vagy a YouTube-ra feltöltött egy családi videót, ők is mind tartalom előállítók. Itt ugye az a kérdés, hogy hány emberhez jut el, mennyire tud terjedni a közösségi médiában. Tehát az az első nagyon fontos változás, hogy tulajdonképpen a tartalom az iszonyatosan megnövekedett. Az elérhető tartalom mindenki számára, hisz mindenki állít elő valami fajta tartalmat. Ez azért egy nagy hatást gyakorolt mondjuk az újságíró szerepére is, ugyanis régen megszokhattuk azt, hogy egy újságírónak tulajdonképpen az a hagyományos szerepe, hogy összeszedjen információkat, és ezeket ugye átadja. Azért kerestük, azért olvastuk az újságokat, mert hogy minél több információhoz jussunk. Most már ömlenek ránk az információk, mindenfajta információ, tehát az interneten, ha valaki bármilyen kis szakterület érdekel, mondjuk a szilvás lepény készítésnek a csínya-binya, akkor is iszonyatos mennyiségű több órányi tartalmat találhat. Most nem ellenőriztem, de lehet, hogy a lepény készítéstől külön podcastok is vannak, mondjuk. De hogy különböző receptgyűjtemények, az egészen biztos. És ebből következő a mai újságírói feladat inkább a lényeges információknak a tálalása, a sok-sok információból csak a lényeges átadása. És az igazából a jó tartalom előállító, aki megtalálja ezt az egyensúlyt. Tehát ez az első nagy változás, amit a közösségi média hozott. A második nagy változás az a finanszírozást érinti. Ugyanis legtöbben, és hát szerintem mindenki tartson egy önvizsgálatot nyugodtan, ő maga is a közösségi médiából értesül legtöbbször hírekből pörgetjük egész nap, és egymás után látjuk a barátaink, a ismerőseinkkel való történést, illetve a különböző nagy lapokról szóló információkat. Tehát innen érjük el a különböző oldalakat is. És egyébként én tanítok a Eötvös Loránd Tudományi Egyetemen, és mondjuk amikor 10 éve megkérdeztem még a diákjaimat, hogy miből tájékozódnak, akkor még beszélgettünk így, hogy kinek újságot vagy online lapot nyit meg. Ma már teljesen egyértelmű, hogy a közösségi médiát pörgeti mindenki, és innen indul el. Most ez finanszírozási szempontból azért hozott változást, ugyanis a reklámbevételek, a hirdetési pénzeknek a nagy részét, azt elviszik ezek a közösségi oldalak. Hisz itt vannak a legtöbbek, itt szeretnek azért a hirdetők hirdetni, miközben a tartalmat nem a Facebook állítja elő, vagy nem az Instagram állítja elő, hanem majd maguk azok a tartalom előállítók, esetünkben mondjuk az online sajtó is, aki nyilvánvalóan indít ilyen oldalt, és onnan elérhető. De ő nem részesül jelenleg ebből a pénzből. Tehát ez a második igazából a nagy változást, hogy gyakorlatilag a hirdetési pénzeknek a nagy részét le tudják fölözni ezek a vállalatok. És ebből a kettőből tényleg egy olyan horderejű változás következett, hogy a régi módszerekkel egy újság vagy egy újságíró már nagyon nem tud megélni.
Fogunk beszélni a közösségi médiába beöntött pénzekről, de még egy kicsit maradjunk a média fogyasztóknál, ugyanis felmennek a Facebookra, Instagramra, TikTokra, YouTube-ra és görgetnek. Ez egyfajta ilyen hátradőlős, kényelmes médiafogyasztás. Csak hogy nem tudják, hogy vagy nem biztos, hogy tudják, hogy mi az, ami valós, és mi az, ami álhír, vagy esetleg deepfake tartalom. Mennyire tájékoztat félre a közösségi média, vagy mennyire érződik az a hatás, hogy aki közösségi médiáról tájékozódik, az félre van vezetve, és mit tehetünk? Megoldás az, hogy bekövetünk egy pár olyan online újságot, médiaintézményt, amelyről úgy gondoljuk, vagy úgy tudjuk, hogy hiteles?
Az a szomorú hírem van, hogy a hiba az nem a médiában van, vagy a médiumban van, hanem magunkban van. Tehát, hogyha túl sok olyan tartalmat fogyasztunk, amely nem hiteles információt tartalmaz, ha túl sok álhírt elhiszünk, ha gyakorlatilag ilyen dolgokkal hagyjuk magunkat körülvéve, és semmiféle kritikus befogadás nincsen, akkor alapvetően a hiba bennünk van. Mert hogy egy picit, hogyha megint csak párhuzamot vonunk a régi dolgokkal, akkor mondjuk egy 30 évvel ezelőtt is, hogyha valaki csak az UFO magazin forgatta, akkor előbb-utóbb elhitte, hogy a Földön kívüliek itt vannak, vagy megérkeznek, vagy éppen amit az UFO magazin állított, miközben azért más lapokban vannak ennél biztosabb magyarázatok arra, hogy mondjuk a világűrben mit található. És ugyanez a helyzet most az online médiával is, hogy nyilván rengeteg információ ömlik ránk, ezek között nagyon sok a fake news, hát itt pedig rajtunk múlik az, hogy mit hiszünk el, hogy megtesszük-e azokat az óvintézkedéseket, ami segít ahhoz, hogy ne csapjuk be magunkat. Tehát, hogy mindenki, aki találkozik egy tartalommal, én azt javaslom, hogy kezdjen el kételkedni, nézze meg, hogy honnan származik az az információ, kattintson rá, olvasson utána, nézze meg annak az oldalnak a hátterét is. Hogyha egy újságról van szó, az impresszumát nézze át. Tehát vannak ilyen módszerek, amivel azért ki lehet kerülni ezeket a csapdákat, és ahogy ezt mondod, nagyon jó módszer erre, hogyha megtaláljuk azokat a hiteles forrásokat, azokat a hiteles újságírókat, hiteles média szereplőket, akiknek tudjuk, hogy őket az olvasói érdeklődés kiszolgálása vezérel. És akkor gyakorlatilag itt van ez a média átalakulásban az, hogy aki tényleg hitelesen tájékoztatni akar, az gyakorlatilag meg tudja ezt tenni, nem kell hozzá már nagy intézmény, mert önmaga is meg tudja teremteni saját hitelességét a szakterületén. Tehát, hogyha valaki csak a közösségi médiából szeretne tájékozódni, akkor tényleg én azt javaslom neki, hogy mindenképpen figyeljen oda, hogy kiket követ be, és kattintson rá alaposan mindenre, és mondjuk ne olvasás nélkül kommenteljen, hát kommenteknek meg főleg ne higgyen vakon.
Igen, csak hogy még egyszer, a közösségi média egy hátradőlős médiafogyasztás, és hajlamosak vagyunk a kényelmes utat választani, és elhinni azt, amit először elénk tár az oldal, és amit először elénk fog tárni, az nagy valószínűséggel pénzzel van megtámogatva. És ott vannak, ahogy már szó volt erről a műsorban, az online térben is, az online sajtó között, azok, amelyek politikai érdekeket szolgálnak ki. Hogyan tudunk akkor így szűrni, hiszen lényegében a csúnyán fogalmazok, a képünkben van nyomva az a tartalom, amit le kéne nyelni.
Nyilván ez is a múlik, hogy mennyire vagyunk éberek. Tehát ez már önmagában nagyon sokat segít, hogyha ha tudjuk azt, hogy honnan fúj a szél, hogy adott esetben egy-egy tartalomgyártó médium ilyen politikai érdeket szolgál ki. Erre megoldás lehet, hogyha tájékozódunk több forrásból. Ezek lehet, hogy ilyen nagyon közhelyesnek hangzó módszerek, de tényleg akkor tesszük a legtöbbet, hogyha a közélet politika dolgait, azt nem csak egy forrásból fogyasztjuk, hanem meghallgatunk mondjuk több podcastot, több beszélgetést, elolvasunk többféle honlapot, hogy mondjuk ott mik a hírek, nem maradt-e ki az egyik újságból valami látványosan. Hogyha ragaszkodunk azokhoz a elemzőkhöz, újságírókhoz, médiaszereplőkhöz, akik tudjuk, meg szoktuk, hogy igazat mondanak. És igazából itt magunkra vagyunk hagyatkozva, ebben nem segít bennünket sajnos mondjuk az, hogy legyen megfelelő médiaképzésünk, médiatudatosságunk, mert egyelőre ez még egy nagyon gyerekcipőben járó téma, de én azt gondolom, hogy ez az irány, és egyre többen jönnek arra rá, hogy a fake newsok ellen, meg a politikai propaganda ellen tényleg csak úgy tudunk védekezni, hogyha tudatos fogyasztók vagyunk, tudatos médiafogyasztók, és adott esetben tudatos választók.
Politikai propaganda, és hát ez is megvan a közösségi oldalakon, főleg most így, ahogy közelednek a választások, mind Romániában, mind Magyarországon önkormányzati és európai parlamenti választások lesznek, és lényegében, hogyha felmegyünk egy közösségi médiás oldalra, akkor szembe találjuk magunkat a különböző politikai pártok hirdetéseivel, politikusok hirdetéseivel. Mennyire nevezhető ez kártékonynak, hiszen a táborok a legtöbb helyen egyrészt már kialakultak, és csak a bizonytalanokért megy a verseny, a másik pedig, hogy egy ilyen agresszív kampány még inkább előhozhatja az árokásást a politikai pártok pártok, a politikai ideológiák támogatói között?
Én azt a szót, hogy kártékony, azt nem nagyon szeretem, mert ilyen nagyon eltávolítja tőlünk ezeket a problémákat. Tehát, hogy itt tényleg azzal kell szembenéznünk, hogy nagyon sok tartalom jön velünk szemben, céloznak, bombáznak minket mindenféle információkkal, és iszonyatosan egyedül vagyunk hagyva mindenki, hogy ezek meg legyenek szűrve. Itt azt gondolom, hogy van az egyének szerepe, lennének az állami szabályozásoknak, tehát az állami szabályozásnak is szerepe, tehát az, hogy mondjuk ezek a tartalmak ne sértsenek jogszabályokat egyáltalán, milyen szabályokat kell betartaniuk, mert ugye sokszor a különböző hirdetések, reklámok, tartalmak nagyon szélsőségesek, uszítanak, gyűlöletet keltenek, amelyet tulajdonképpen minden államnak a jogszabályában benne van, hogy ezek tiltott dolgok, tehát Magyarországban és Romániában is ez így van, de egyelőre még az online térben nem nagyon tudunk ezzel mit kezdeni. Tehát itt is van dolog, hogy ezen változtassunk. Nyilván addig pedig védekeznünk kell ezek ellen, nagyon mást nem tudunk tenni, illetve itt ugye annak az egyensúlyát kell megtalálni nagyon ügyesen, hogyha minden olyan tartalmat, ami nem tetszik nekünk politikai okokból, azt letiltunk, tehát hogy nem is akarunk ezekről tudni, akkor fennáll a veszélye, hogy egy nagy buborékba zárjuk magunkat, és tényleg így nem vesszük észre, hogy mi történik körülöttünk. Nyilván ez se jó. Itt azt a szabályozást is nyilvánvalóan meg kell találni, hogy a Facebooknak, meg mondjuk az egyéb közösségi médiás oldalaknak ez az átláthatatlanul működő algoritmusa egy picit átláthatóbban működjön, mert azért nagy problémát okoz ez is, hogy nem nagyon tudjuk azt, hogy kit és mi alapján céloznak meg ezek a tartalmak, miközben erre is lehetne ugye egy szabályozás mondjuk, hogy ne legyen ebből egy ilyen teljes káosz, mint amit most látunk.
És hát visszatérve a hiteles tájékoztatásra, vannak olyan újságoknak, médiaintézményeknek, vagy éppen újságírónak kinéző dolgok, amelyek szócsövek. Tehát szembe találkozunk velük a közösségi médián, rákattintunk, megnézzük, van impresszuma, és megfelel a követelményeknek, nem deepfake tartalom, nem álhír, hanem mondjuk egy kontextusból kiragadott, egy szövegkörnyezetből kiragadott rész. Hogyan lehet ezek ellen védekezni, hiszen ezekből is egyre több lesz. Most a Facebookot nem tudjuk gyorsan megreformálni, hogy átlátható szabályozással és átlátható működéssel bírjon.
Az, hogy hogyan szabályozzuk, meg mikor szabályozzuk, ez sajnos ugye nem rajtunk újságírókon fog múlni, hanem nyilvánvalóan majd politikusokon a következő időszakban. És a másik ilyen veszélye ennek, hogy amikor majd eljutunk mondjuk a jelenlegi helyzetnek a szabályozásáig, nem tudom hány év múlva, akkor már megint egy teljesen más helyzet lesz a felgyorsult dolgok miatt. Mert hogy csak egy példát mondjak, erről még nem beszéltünk, pedig hát nagyon fontos, hogy mi ezt a korszakot is emésztjük, de hogy egy új korszak előtt állunk a mesterséges intelligencia megjelenésével. Hát hogy gyakorlatilag eddig ugye olyan esetekről beszéltünk, amikor valaki előállítja ezt a tartalmat, és így úgy legalább el lehet jutni egy kicsoda, de hát most jön az a korszak, amikor majd ezeket a tartalmakat egy mesterséges intelligencia állítja elő, és itt már tényleg a végtelenje lesz az, ami nap majd megtalálhat minket. Most ennek a szabályozása is egy külön kérdéskör lesz, és bár én tényleg azt gondolom, hogy a mesterséges intelligenciát akár mondjuk egy újságírásban, tartalomgyártásban, még akár közösségi médiában is nagyon sok jóra lehet használni, tehát azért nem vagyok naív, hogy ezzel nagyon csúnyán vissza lehet érni, és nagyon gonosz dolgokat is el lehet követni. Itt nyilván ezt kell megtalálni, hogy ezt nagyon jól szabályozzák, és minél előbb.
Ugye van erre törekvés az Európai Unióban, sőt a Facebookban is jelentette, hogy hamarosan ki fogja jelezni, hogy az adott tartalom AI-jal készült-e, csak hogy valahogy nem hiszem, hogy aki csalni akar, az fel fogja tüntetni, vagy meg fogja hatni ez a dolog, hogy AI-jal készült a tartalom, és akkor ott van egy kicsi jelvény, hogy ha-hó, vigyázat, valahogy megtalálja a módját, hogy eltüntesse azt.
Pontosan ez a probléma, hogyha valaki ezzel vissza akar élni, meg akar téveszteni valakit, és akkor itt, hogy egy konkrét példát mondjak, hogy minden hallgató is jól értse, hogy mondjuk, ha egy politikai kampányban mondjuk valaki úgy akarja lejáratni a politikai jelen felét, hogy egy videót készít mesterséges intelligenciával róla, az ellenfele képéről olyan dolgokat elmondatva vele, a szájába adva, amely gyakorlatilag a választási esélyeit porrázúzza, akkor nyilván nem fogja odaírni, hogy hello, ezt mesterséges intelligenciával készítettem, hanem nyilván az az érdeke, hogy úgy terjedjen, mintha ez valóságos lenne. És itt akkor a szabályozás mellett nyilvánvalóan az is egy nagyon fontos rész, hogy hogyan tudják elcsípni majd azokat, akik visszaélnek, hogy a végrehajtása ezeknek a szabályoknak milyen lesz. Itt attól tartok, és akkor mondok egy durva párhuzamot, hogy ugyanaz lesz, mint a kábítószer terjesztőkkel, hogy folyamatosan jönnek az új és újabb jogszabályok, az újabb és újabb kábítószereknek a tiltólistára helyezése, de valahogy azért a bűnözők azok mindig egy lépéssel előbbre járnak, mint a bűnöldözők. Szerintem itt is hasonló lesz a helyzet.
És ha itt már említetted a videót, a deepfake videót, mondjuk azt még jelenállás szerint ki lehet szűrni, hogyha figyelmesen megnézzük a szájmozgásokat, a mimikát, stb., de hogy a jövőben fejlődni fog a csalási módszerek tárháza is, tehát még nehezebb lesz kiszűrni. Arról nem is beszélve, hogy jelenleg is ott van a hangklónozás kérdése, ami egy sokkal nehezebben kiszűrhető dolog, egy rádiós vagy egy abszolút csak audio tartalom esetében. És igen, akkor persze mondhatjuk azt, hogy megoldás lehet az, hogy az emberek megnézzék más forrásból is, máshonnan is tájékozódjanak, három forrás használata. Ezeket tudjuk, de felmerül az a kérdés, hogy kényelmes médiafogyasztásról beszélgetünk, veszik a fáradtságot erre az emberek?
Nem is csak a fáradtság a legfőbb probléma, hanem az is egy második számú probléma lehet, hogy ha már nem hiszünk senkinek, a saját szemünknek, saját fülünknek sem merünk hinni. Tehát, hogyha nem tudjuk megkülönböztetni, hogy mi az, ami mondjuk a valóság, ez, amit egy húsvér ember mondott, és mi az, amit egy mesterséges intelligenciával generáltak, akkor az egy nagyon furcsa világ lesz, mert gyakorlatilag, aminek már most is látjuk előjelét, nagyon sok párhuzamos valóság fog létezni. És hogy egy ilyen durva, már morbid példát mondjak, lehet, hogy az is meg fog esni, hogy bizonyos ember valakiknek a szemében él, miközben mások meg tudják, hogy már meghalt, mert mondjuk még egy mesterséges intelligenciával előállítható az ő szereplése. És az, aki csak ezt a mesterséges intelligenciával előállított tartalmat nézi, követi, az azt gondolja, hogy itt egy élő emberről van szó, miközben lehet, hogy évek óta meghalt. Tehát, hogy ez egy nagyon mély filozófiai kérdés, és nagyon sok problémát nyit ez az egész dolog. Ezért én egyet értek, mondjuk egy nagyon ismert történésszel, filozófussal, Harari-val, aki azt mondja, hogy most vagyunk azon a ponton, amikor iszonyatosan szigorúan kellene azt szabályozni, hogy fel legyen tüntetve az, hogy valami mesterséges intelligenciával készült, mert hogyha ezt tulajdonképpen az ezt lehetővé tevő eszközökbe nem égetjük bele, hogy már pedig ez oda legyen írva, akkor itt nagyon csúnya világ köszönderünk.
De hát nem csak a mesterséges intelligencia támaszthat fel idézőjelesen elhunyt személyeket, hanem a közösségi média is. Egy-két évvel ezelőtt szembe jött velem az, hogy meghalt a román kézilabdázó, akit leszúrtak egy kocsmában, és ez Marian Kozma esete, csak hogy ennek több mint másfél évtizede, és az emberek, beleolvasva a komment szekcióba, teljességgel elhitték, hogy ez egy aktuális dolog.
Igen, és egyre több ilyen példa lesz, amikor gyakorlatilag a különböző híreket akkor vesszük meg történté, vagy akkor gondoljuk igaznak, amikor éppen szembe jön velünk. Marian Kozma sajnálatos esetéhez hasonló az, amikor tényleg egy-két évvel ezelőtt szembe jött velem is az, hogy Komlós Jucit meghalt, miközben már évek óta nem élt, vagy például, hogy megint egy újabb példát mondjak, ami a másik fele ennek, hogy meghalt nemrég egy Halász Judit nevű nő, csak ő TH-val írta a nevét, és nagyon sokan lehozták azt, hogy meghalt Halász Judit, és ezért azt hitték, hogy a népszerű színésznő az, aki már életét vesztette, és halottnak gondolták őt. Tehát itt gyakorlatilag ez csak súlyosbodni fog, hogyha mindenhez még a mesterséges intelligencia nem csak szöveget, hanem képet és hangot is képes előállítani.
Súlyosbodni fog a helyzet, egyre nagyobb szükség van az ellenőrzésre, a kijelzésre és a valós tartalmakra, de az érem másik oldalán azt látjuk, hogy hódít a mesterséges intelligencia, hódít a közösségi média. Egy ilyen helyzetben hogyan tudja megállni a helyét egy hírlevél, hogyan tud megállni ez a lábán? Kérdezem ezt azért is, mert te vágtál bele nem is olyan régen egy ilyen projektbe.
Így van, és köszönöm is, hogy erről beszélhettek, akit esetleg érdekel, én egy politikai jellemző hírlevelet indítottam el a Substack nevű oldal felületén, a nevemre keresve dulszabolcs.substack.com megtalálja, de a Facebook oldalamról is eléri ezt. Emögött az a megfontolás állt, hogy egyébként Amerikában egy ilyen nagy hírlevél őrület kezdett el terjedni, de van ennek média elméleti alapja, méghozzá az, hogy pont amiről eddig beszéltünk, hogy annyival sok információ ömlik ránk, annyiba sok fake news, a mesterséges intelligencia annyi sok olyan tartalmat állít el egyre jobban, hogy az emberek keresik azokat a pontokat, amik számukra hitelesek, azokat az újságírókat, elemzőket, tartalomelőállítókat, akikről tudják, hogy húsvér emberek, tudják, hogy a valóság részei és valós információkat mondanak. És mivel én politikai újságíróként dolgozom most már 18 éve folyamatos, ezért nyilvánvalóan megvan az a kapcsolatrendszerem, tudásom, hogy én a valós szereplőktől szerzem be ezeket az információkat, ami alapján elkészítem az elemzéseket, meg ami alapján felhívom a figyelmet, hogy mi a lényeg. És ezt tulajdonképpen, aki feliratkozik, megkapja, és ez a másik megfontolás, amire a hírlevelet egyre jobban talán szerethetik az emberek, hogy így biztosan az e-mail postaládájába, az e-mail fiókjába megkapja ezeket az információkat. Nem kell attól tartani, hogy mondjuk lepörög már egy oldalról, mire ő megnézni, vagy mondjuk a Facebook algoritmusa, ami ugye kiismerhetetlen, nem teszi elé ezeket a tartalmakat, tudja azt, hogy ha feliratkozott, hogyha őt érdekli, tudja, hogy ez egy biztos pont, egy kapaszkodó pont, akkor megkapja, és e-mailen el tudja olvasni egészen biztosan. Ez a fajta gondolkodás nekem nagyon szimpatikus, és igazából itt azt tudom, hogy mondjuk Közép-Európában, Magyarországon, de szerintem Erdélyben sincsen még meg a hatalmas nagy felfutás ennek a hírlevelezésnek, bár ahogy látom, azért egyre többen elkezdenek hírlevelet csinálni, de én azt gondolom, vagy én nagyon is hiszem, hogy ez a fajta tartalomgyártás, ez igenis bír létjogosultsággal, nyilván kísérlet is egy részről, ugyanakkor én abszolút a pozitív részét próbálom nézni mindennek a katyvasznak vagy káosznak, amiről eddig beszéltünk. Úgyhogy ezért is én a hírlevelet beindítottam, és olyan szempontból pozitívak a tapasztalataim, hogy tulajdonképpen ez 2 hónapja elindult, és már most több ezren feliratkoztak organikus módon, tehát én még nem is hatalmas nagy valami marketing kampánnyal költök erre, hogy minél többen itt legyenek, hanem én tényleg azokat várom, akik kíváncsiak erre, és ilyen hiteles pontként kezelnek.
Eljöhet újra a hírlevél reneszánsza, vagy mikor fogod azt mondani, hogy sikeres ez a kezdeményezés?
Itt ugye a siker kritériumai az mindig változó. Én azt látom, hogy már most fizetnek ezért sokan. Tehát egyelőre mindenes ez a feliratkozás, nyilván lehet pénzt előfizetni, támogatni és ezt a hírlevelet, és már most azt látom a visszajelzésekből, amit szóban kapok, illetve azoktól, akik pénzt is fizetnek ezért, hogy úgy látják, hogy erre szükség van. Nekik pénzt is megér az, hogy heti egyszer-kétszer megkapják ezeket az információkat, mert azt mondják, és ezt egy pénzes olvasóval lehet így mondani, egy támogató mondta, hogy neki ez megéri az a pénzt, hogy én összegerebjézem ezeket az információkat, és nem neki kell, és őt tulajdonképpen a politika érdekli, de nem annyira, hogy el tudná végezni ezt a munkát. Tehát amit említettél előbb itt a beszélgetésünk során, hogy tulajdonképpen hátradőlős műfaj ez a tartalomfogyasztás, mindenki azt szereti, hogy hátradől a karosszékében, és csak pörgeti a telefonját, ahhoz már azért kevesebb az indítatás, hogy ő maga csekkolja ezeket, ellenőrizze, utána menjen, sokat kattintson, én tulajdonképpen ezt elvégzem helyette, és egy e-mailben megkapja a végeredményét, hogyha ilyen technikailag leegyszerűsítem. Tehát, hogy ezért gondolom azt, hogyha minél többen felismerik, hogy ennek a hírlevél készítésnek ilyen módon van létjogosultsága, akkor ez terjedni fog. És megvan, tehát hogy ez a hírlevél nem csak egy e-mail, hanem nyilvánvaló módon van ennek egy olyan online felülete is, hogyha valaki erre rámegy, akkor el tudja olvasni a többi elemzést is erről. Siker kritériuma, azt mondom, én nem számokhoz kötöm, hanem inkább ahhoz, hogy ez organikusan egyre jobban fog növekedni, és adott esetben egyre több újságíró lép erre az útra. Én amerikai visszhangokat olvasva azt látom, hogy elég neves lapok, a New York Times-nak az újságírói is gyakorlatilag kijönnek a hagyományos sajtókötelékeiből, és ilyen hírlevél formában próbálják elérni a saját olvasóikat. Én ezt egy nagyon izgalmas időszaknak látom, és most ezen a formán próbálom tulajdonképpen ezt megélni és kihasználni, egy ilyen változásban vagyunk.
Zárjuk akkor azzal a beszélgetésünket, hogy mindent egy kalap alá véve, hogyan látod a média jövőjét, illetve mire van ahhoz szükség, hogy ténylegesen beszélhessünk szabad sajtóról? Hiszen valaki el kell tartsa azt a média intézményt, vagy a fogyasztók, de ha nekik nem tetszik a tartalom, akkor elpártolhatnak, vagy vállalkozások, akik magukról csak jót szeretnének olvasni, hallani, látni, és ha már ők is kiestek, akkor jön a politikum a saját szabályaival. Nyilván ez egy általánosított és fekete kép, de legyünk őszinték, nagyon is benne van a pakliban.
Én inkább az optimisták táborát szeretném erősíteni, és inkább reménykedni abban, hogy ebből a változásból is tulajdonképpen az olvasók jobban fognak kijönni. Tehát most amiatt érezzük ezt a zavart, mert amit itt végig beszéltünk, hogy tényleg egy-két év alatt alakult át tartalomgyártás, tartalomfogyasztás, üzleti modellek, nagyon sok biztos pontot veszítettünk el. Én azt gondolom, hogyha itt tényleg az a sok ember, sok újságíró, aki hisz abban, hogy az olvasók érdekében kell tartalmat beállítani, őket tájékoztatni, meg fogja találni ez a csatornát, és ez tulajdonképpen összességében egy olyan jó helyzetet fog teremteni. Véget ért ugye az a kor, amikor ilyen nagy monopóliumok voltak, és gyakorlatilag tényleg egy-két újság volt, amit meg lehetett venni az újságosnál, most már nagyon sok felé tudunk tájékozódni. Én mondom, hiszem azt, vagy szeretném azt hinni, hogy tulajdonképpen végső soron, amikor ez az egész mostani ilyen iszonyatosan kaotikusnak látható állapot picit lecsillapodik, akkor meg fogja mindenki találni a saját biztos pontjait, és ez végső soron egy jobb világhoz, vagy jobb sajtóvilághoz vezet.
Legyen így, és legyen akkor ez a mai digitális világ zárszava. Szabolcs, elérkeztünk a műsoridő végéhez. Köszönöm, köszönjük, hogy itt voltál, és válaszoltál a kérdésekre.
Én köszönöm szépen a meghívást.
Hölgyeim és uraim, ez volt már a digitális világ. Benne Dúl Szabolcs újságíróval, hírlevél szerkesztővel, a Telex volt főszerkesztőjével, akinek köszönjük a válaszokat és a beszélgetést. Önöknek, tisztelt hallgatók, külön köszönet a figyelmükért. Most búcsúzom. A digitális világ szerkesztőjét, Nagy Bodó Szilárdot hallották. Kérem, ha tehetik, hallgassák a továbbiakban is a Marosvásárhelyi Rádiót, a Székelyföld hangját, ami értünk van és rólunk szól. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Jó éjszakát, viszont hallásra.
Nincs üdülés kürtős nélkül, ezért a Marosvásárhelyi Tulipán utcai kürtős kalácsos a gyilkos tóhoz is elkíséri önöket. Aggodalomra semmi ok, hisz a minőség és a baráti árak nem változnak. Az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft.